Sziasztok! Ez itt a Vedd vissza a hangod, a Budapest Spread kulturális és közéleti podcastja. Most is a 444 stúdiójában veszük fel az epizódot, úgyhogy ezúton is köszönjük nekik a befogadásunkat. Az epizódok ingyenesen hallgathatók, de ha támogatnátok a munkánkat a weboldalunkon, a budapestpride.hu oldalon, megtehetitek a támogass gomb megnyomásával, valamint közeledik az idei Budapest Pride közösségi fesztivál és felvonulás, ahol várunk titeket önkéntesként is, szintén a honlapunkon, a budapestpride.hu-n, a Legyél az önkéntesünk menüpont megnyomásával tudtok jelentkezni, egy egyszerű űrlap kitöltésével. Én Hegedűs Máté vagyok, szociálpedagógus és a Pride egyik sajtószóvivője, és itt van velem Jójó.
Igen, sziasztok, én Majácski Jójó vagyok, filmesztéte és a Pride-nak szintén az egyik sajtószóvivője. Mai meghívott vendégünk pedig Vermes Dorka, filmrendező, akinek korábban láthattátok akár a 2018-as Anyáknapja, vagy a 2022-es Alba Vulva című rövidfilmjeit, első nagyjátékfilmje pedig idén februárban került mozikba az Árni című film. Szia Dorka!
Szia!
A stúdióban. Na hát témánk pedig nem kevésbé izgalmas, a diszkriminált társadalmi csoportoknak a művészeti reprezentációjával kapcsán fogunk beszélgetni Dorkával. Hát ugye nagyon sok kérdés felmerül ebben a témában, ugye tarul-e az LMBTQ lobby a filmekben, sokan mondják, hogy nincs már Netflix sorozat leszbikus pár vagy transznemű karakter nélkül, vagy felmerül az, hogy mondjuk nem indokolt az egyik mellékszereplőnek a melegsége vagy biszexualitása, kultúrhalt, vókőrület, szóval ezek kapcsán, vagy ezek mentén beszélgetnénk. Nagyon sok megosztó kérdés van, vagy megosztó kritika, meg vádak, amik mondjuk az LMBTQ reprezentációt, de bármilyen kisebbségi reprezentációt érintenek, mondjuk most akkor maradjunk így a filmek terén. Másoként az érdekel, hogy a személyes álláspontot, hogy az is elég megosztó, hogy mit gondolunk arról, hogy érintetnek kell lennie mondjuk egy színésznek ahhoz, hogy eljátszhasson mondjuk egy férfi egy meleg karaktert, vagy egy nő egy leszbikus karaktert. Tehát, hogy ez az alkotói érintettség szerinted fontos-e, indokolt-e, és hogyha mondjuk valaki viszont történetesen érintett és a témában dolgozik, vagy alakít egy szerepet, az mit tud hozzáadni a végső munkához, hogy te ezt alkotóként hogy látod?
Mármint azt, hogy kisebbségi, nem tudom, szerepeket csak kisebbségben valamilyen módon érintett. Hát nem, ezzel a sarkos állításra semmiféleképpen nem értek egyet. Szerintem ez teljesen ellentétes a színészetnek és a művészetnek a lényegével. Meg azt is gondolom, hogy nem szerencsés más országoknak, amiknek teljesen más demográfiája, teljesen más társadalmi feszültségei és teljesen más történelme van. Ezeket így nem tudom 100%-ba így importálni akár Európába egy kicsi országra, mert szerintem ez minden szempontból fals eredményeket fog hozni. Tehát, hogyha mondjuk az USA-ra gondolunk, ott 250 millió ember él, egy viszonylag fiatal állam. Tehát egyfelől fizikailag valószínűleg van lehetősége nagyon speciális karaktereket is találni, akiknek vagy van háttere, vagy érdeklődése a színészet felé. Ez egy Magyarország méretű országban még csak nem is reális. Tehát, hogy fizikailag sem, meg mondjuk így művészet szempontjából se értek egyet vele. Tehát, hogy a színészetnek az a lényege, hogy megtalálsz magadon belül valamit, és így azonosulsz vele, vagy nem csak a színészetnek rendezőként is, mert azt se gondolom, hogy azt kéne előírni, hogy mindenki olyan filmeket rendezzen, amiben minden cselekmény fordulatot saját maga így átélt. Szóval szerintem az empátiát is növeli, hogyha nem tudom, nem próbál valaki egy ilyen teljesen életidegen szempontot így behozni ide, hiszen ugye megtalálhatja magába az adott színész, vagy az adott alkotó, hogy őt mi viszi közelebb ahhoz a karakterhez, aki mondjuk egy tök másik élethelyzetben van, mint ő, és ez a lényeg, amúgy. Meg, hát oké, hogy a művészet nem könyvelés, de hogy szerintem az így HR szempontból is teljesen elképzelhetetlen, hogy meginterjúvasz valakit egy első castingon arról, hogy neki nem tudom, mi a családi háttere, szexuális, tehát hogy ez szerintem teljesen abszurd, és semmiféleképpen se kívánatos.
Igen, mondjuk azt nézzénk, hogyha konkrétan csak LMBTQ színészt lehetne alkalmazni egy karakter megformálására, hogy ott kezdődne a casting, hogy valakinek mondjuk autolnia kellene, úgyhogy nem feltétlen akart.
Ilyen szempontból is, hogy igazából én csak negatív aspektusait érzem így ennek, tehát föl tudok sorolni legalább 8 olyan dimenziót, amiben ez így tökre nem oké, vagy teljesen kontraproduktív. Szóval nem gondolom ezt így. Meg hát ugye van saját tapasztalatom is mindenféle hátterű szereplőkkel, mert amúgy több filmem van annál, mint amit felsoroltál. Szóval, hogy emiatt van személyes tapasztalatom is, és még csak azt sem mondom, hogy az a jobb eredmény, amikor valakinek van egy érintettség. Szóval, ez még csak ilyen szempontból se ezen múlik. Tehát én úgy érzem, hogy se emberileg, se társadalomnak, se művészetileg nem éri meg ilyen szempontokat.
Tehát akkor nem mondanád azt, hogy mondjuk, ha valaki érintett témában, vagy egy alulreprezentált csoporthoz tartozik, akkor ez mindenképpen hozzá fog adni mondjuk a szerephez.
Nem mondom, hogy mindenféleképpen hozzá ad, és mondjuk egy picit hátrébb lépek. Szóval nekem az a személyes véleményem, hogy amikor valaki egy inkább önéletrajzi filmet próbál csinálni, tehát valamivel kapcsolatban, ami neki egyszer egy mondjuk nagy fájdalma, nagy traumája volt, az mondjuk én azt látom, hogy a legtöbb esetben művészileg, vagy így ezek artisztikus szempontból így hátrány, mert annyira közeli, annyira mély az érintettség, hogy az embernek nincs egy rálátása, és nincs egy ehhez szükséges ilyen objektív nézőpontja, úgyhogy én ezt így készen semmiféleképp nem adnám meg, hogy ez így hozzátesz. Ez szerintem mindenkinek a saját személyes érzékenységén és nyitottságán múlik, hogy mennyire tud közelíteni egy olyan témához, amiben vagy személyesen érintett, vagy közvetlenül nem érintett.
És mégis, hogyha valaki úgy hozzányúl egy ilyen témához, úgyhogy ő maga nem érintett, akkor szerinted milyen felkészüléssel kell ebbe belemennie, milyen esetleg kutatómunkát és esetleg valakivel konzultációt folytatnia kell.
Hát nem tudom, hogy erről lehet-e úgy beszélni, hogy ez mondjuk mind színészekre, mind egy rendezőre is igaz legyen, de hogy én tényleg csak ismételni tudom azt magamat, hogy szerintem az érzékenység és a nyitottság, meg az érdeklődés a fontos, ami nélkül szerintem semmiféle alkotó munkát amúgy nem lehet végezni. Tehát, hogyha az embernek, nem tudom, egy kis verebet kell eljátszania, vagy nem tudom én, egy 3 gyerekes egyedülálló anyát, aki 40 000 forintból. Tehát, hogy ez igazából mindenféle dologra igaz, és hát enélkül nem is lehet elindulni, meg nem is érdemes szerintem.
Az érintettség kapcsán ejtsünk szót mondjuk így, hogy a kvótának a kérdésköréről. Egyrészt a kérdésem arra irányul, hogy szerinted kell-e támogatni, hogy minél több alulreprezentált csoporthoz tartozó ember tudjon mondjuk dolgozni akár a filmiparban, színészként, bármilyen más alkotóként, illetve a másik pedig, hogy erre, hogy ezt hogyan tudjuk támogatni, megoldás lehet-e szerinted egy ilyen valamiféle kvótarendszer, és itt most konkrétan egyébként az Amerikai Filmakadémiának az új standardjára gondolok, ugye ez a Representation and Inclusion Standards, ami szerint 2024-től csak olyan filmek pályázhatnak az Oscar-díjnak a legjobb film kategóriájába, amik megfelelnek ezeknek az új normáknak. Most ez egyébként egy nagyon hosszú lista, itt néhányat emelnék ki, hogy például a filmnek legalább az egyik főszereplőjének valamely alulreprezentált csoportból kell származnia, vagy az általános szereplőgárdának a 30%-ának legalább 2 alulreprezentált közösségből kell kikerülnie, vagy a film témájának kell ilyen tematikára fókuszálnia, és hogy mit ért az Amerikai Filmakadémia alulreprezentált csoportokon, ide tartoznak a latin-amerikai, afroamerikai, kelet-ázsiai, dél-ázsiai emberek, az őslakosok, az LMBTQ közösség tagjai, a fogyatékkal élők, de még a nők is, tehát igazából amúgy nagyon egyszerű kipipálni ezt a listát, szóval, hogy ez azért egy ilyen kvótarendszernek felfogható, szóval hogy ezzel kapcsolatban neked mi a nézőpontod?
Ez nagyon hosszú volt, tehát le tudod egyszerűsíteni, hogy mi a kérdés igazából?
Hát igazából az, hogy te hogy látod azt, hogy fontos-e az alulreprezentált csoporthoz tartozó művészeket valahogyan segíteni, hogy több lehetőséghez jussanak, és hogy erre mondjuk egy ilyen ehhez hasonló kvótarendszer, vagy bármilyen mással tudjuk-e támogatni?
Hát igazából az elejére tudok visszautalni a beszélgetésnek, tehát szerintem ez soha nem fog működni, hogy egy teljesen más hátterű, összetételű országnak a saját helyzetükre vonatkozó rendelkezéseit megpróbáljuk egy totálisan másik országra, ami teljesen máshol van, tökre más problémákkal küzd. Tehát van ez a klasszikus, nem tudom én, összehasonlítás, hogy lehet a Közel-Keletre, mondjuk Iránba a feminizmust úgy, ahogy azt a nyugatiak elképzelik importálni, szerintem a rövid válasz, hogy nem. És erre is ezt a választom mondani, miért kéne nekünk egy az egybe átvenni egy másik országnak a saját helyzetére vonatkozó rendelkezéseit. Tehát nyilván, ha az a kérdés, hogy baj-e a paternalizmus, akkor azt mondom, hogy nagyon nagy baj, és tök jó lenne egy Magyarországra szabott, nem tudom, lépéseket erre így kitalálni, de ezek a, nem tudom, szempontok, amiket ők kitaláltak saját maguknak, ezek nem életszerűek Magyarországon, mert nem is él itt ennyi féle kisebbség, és az a helyzet, hogy nőkből is nagyon rosszul állunk, de hát demográfiai, meg etnikai kisebbségek azok, tehát akkor menjünk még vissza. Szóval, hogy az USA-ban valószínűleg van 863 millió filmes iskola, valószínűleg 862 millió 990 ezer nagyon rossz, de attól függetlenül van ennyi, és valószínűleg sokkal több ember fér hozzá ilyen-olyan minőségű képzéshez ezzel kapcsolatban. Na, itthon ugye volt a SFE, ami most már nem ugyanazt jelenti, mint régen, tehát mindenki eldöntheti, hogy ő ott például szívesen képzi magát, vagy nem, de mondjuk egy pár évvel ezelőtt volt az SFE, meg feljövőben volt mondjuk az ELTE, meg ha mondjuk színészképzésről beszélünk, akkor mondjuk akkor inkább még visszább menjünk, mert ott hamarabb megjelentek bizonyos problémák. Szóval, hogy mit tudom én, egy 10 éve ott még lehetett színészetet tanulni, de azt mondhatjuk, hogy mind filmművészettel kapcsolatos képzés, mind színészettel kapcsolatos képzés, nem tudom, 2-3 intézményben lehetett tanulni. Szerintem ez egy tök nagy probléma, hogy ez kevesen szűk rétegből fértek hozzá, és én mondjuk, ha ezzel foglalkoznék, de nem foglalkozom ezzel, csak már hozzászoktunk, hogy mindenféle társadalmi kérdést így, nem tudom, civil embereknek kéne megoldania, akkor én azt tartanám egy jobb ötletnek, hogy azt támogassák, hogy ezekhez a képzésekhez jobban hozzáférjenek, nem tudom, olyan demográfiai rétegből is emberek, akiknek mondjuk adott esetben nincsen lehetőségük egyetemre, vagy ilyen egyetemre járni, tehát mindenféleképp ez lenne kívánatos, és nem pedig valami. Tehát, hogy hiába mondanánk azt itthon, hogy akkor az van, hogy már nincsenek olyan fesztiválok se, vagy olyan diátadók, ami nem neres, és van szakmai jelentősége, de mondjuk, ha lenne, akkor nagyon nehéz lenne azt mondani, hogy akkor mondjuk 10 legjobb film van, és azt 5-öt mondjuk cigány származású rendezőt rendezzen, mert egyszerűen nem fognak tudni előhúzni 5 darab cigány származású rendezőt, amit problémának tartok, igen, de hogy erre nem ez a megoldás, hogy akkor most valakinek, aki ezt az identitást tudja vállalni, és azt mondja, hogy szívesen fölvenne valamit, annak oda jelöljék a filmét, hanem mondjuk az, hogy középiskolában már legyen olyan típusú, nem tudom, képzés ezeken az ilyen térségekben is, ahol mondjuk, nem tudom, több a hátrányos helyzetű ember, vagy tanuló, hogy egyáltalán meg tudják, nem tudom, ezt így érezni, hogy ez így micsoda, és legyen esélyük ilyen irányba tovább menni. Én mondjuk ezt támogatnám, vagy szerintem ennek lenne, nem tudom, nem megalázó jellege így Magyarországon.
Igen.
Hát ha ezt így értitek.
Ha már így felhozod a középiskolásokat, én szoktam néha így LMBTQ témában beszélgetni velük, és ez tényleg egy most már évek óta visszatérő kérdés, hogy mit gondolok azokra a karakterekről, vagy mit gondolok arról, hogy most már mindenben van egy LMBTQ karakter, és az én gyakori válaszom, hogy én örülök, hogy van, tök jó, hogy találhatunk minket reprezentáló karaktereket, de hogyha annak mondjuk semmi indokolása nincs, hogy ő miért meleg a legjobb barát, akkor szerintem az tulajdonképpen lehet, hogy visszás. És ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményed, hogy mit gondolsz az ilyen, hát picit talán ilyen üres karakter.
Hát érdekes. Egyébként most, hogy mondtad, így eszembe jutott, hogy amikor az anyák napját szerettem volna megcsinálni, akkor elvittem egy ilyen magyar szakmai fórumra, ahol be is válogatták, és akkor ott így lehetett pitchelni ilyen különböző szakmai, vagy hát egy szakmai zsűri előtt, és az egyik producer, aki a zsűri volt, és akkor mindenkit értékeltek utána, ő neki is ez volt így a kritikája, vagy a kifogása az anyák napja akkori tervével kapcsolatban, hogy de hát, hogy így miért kell lenne LMBTQ identitással rendelkezniük, amikor ez a probléma, amit felvet a film, az nem kifejezetten és direktben egy LMBTQ probléma. Na hát ezzel a második részével így egyetértettem a megállapításnak, de az első részével így nem. Szóval, nem tudom, én ezt azt hiszem a magam részéről így különbontanám ezt a kérdést, mert engem igazából pozitív propaganda is zavar, mert az is propaganda, és ettől nem lesz jó a művészet, mert valami felé erőszakosan megy akkor is, hogyha ez egy, nem tudom, szép ügy, vagy, ami, vagy olyan, amivel állampolgárként egyet értek, attól még a minősége számomra nem lesz igazolva, vagy nem tudom, annak a nem tudom, filmnek, sorozatnak, stb. Tehát, hogy az, amikor mondjuk így, nem tudom, szándékosan valamiféle olyan érzelmi végkifejlet felé megy a történet, ami nem indokolt, nem életszerű, nem úgy van, engem inkább ez zavar, és ezt érzem ilyennek. Én mondjuk azt, hogy dramaturgiailag mitől indokolt egy LMBTQ identitás, ezt megmondom őszintén, hogy ezt igazából egy homofób szempontnak érzem, mert ezek szerint akkor csak akkor lenne helye egy LMBTQ identitásnak egy filmben, hogyha az mondjuk akkor a coming out problémáját járja körbe, mert az mondjuk egy olyan probléma, ami mondhatjuk, hogy csak és kizárólag LMBTQ emberekre jellemző, de ugye az LMBTQ embereknek a talán lehet azt mondani, hogy az életük legtöbb problémája az általánosabb jellegű, és ezért nem tudom, miért ne lehetne egy olyan film, amiben, nem tudom, valaki szeretne egy tortát sütni, és nincs otthon cukor, és akkor szerezni kell cukrot. Tehát, hogy ez mondjuk lehet egy rövid film, mert nem sokkal többet bír el egy rövid film általában, tehát így konfliktus jelleggel. Tehát azt mondani, hogy ez, nem tudom, túlpakolt, vagy indokolatlan ezzel a részével, nem értek egyet, de amikor ilyen végtelenül szimpatikusnak kell mindenkit ábrázolni, tehát nincsenek több dimenziós karakterek emiatt, hogy szuper cukik legyenek, vagy ami mondjuk régebben volt jellemző, hogy nem tudom, ilyen kiherélt meleg fickó karakterek vannak, hogy nehogy undorító legyen valakinek, hogy ők nem csak vásárolni szeretnek, hanem nem tudom, van szexuális életük is, vagy ami szintén azért régebben volt jellemző, vagy nem tudom, lehet, hogy most is, az az, hogy ezek ilyen nagyon gicses szerelmi történetek, amik úgy általában húsvér emberekre szerintem kevéssé jellemzőek, főleg olyanokra, akik különböző társadalmi feszültségek közepette élnek. Tehát, hogy én ezeket tartottam a magam részéről idegesítőnek, vagy frusztrálónak azt, hogy nem tudom, de hogy én meg nem nézek olyan sok ilyen sorozatot, szóval nem tudom, hogy miből érezheti azt az ember, hogy indokolt vagy indokolatlan, viszont tanítok középiskolában, meg középiskolás gyerekeket, és így azt érzem, hogy ha azt reprezentálja valamennyire, hogy ott mennyi ilyen érzik azt, hogy valamilyen módon érintettek LMBTQ identitásba, akkor nem, végképp nem mondanám, hogy életszerűtlen. Szóval nem tudom, hogy ez így válaszolta, de abszolút.
Ez a dramaturgiailag indokolatlan, ez nagyon, én is sokszor futottam már ebbe bele, hogy mondjuk egy mellékszereplőnek a szexuális orientáció az dramaturgiailag indokolatlan, hiszen meg tudjuk, igen, mondjuk róla, hogy meleg, vagy leszbikus, na de hát, hogy nem tudom, nem látjuk a párját, akkor igazából miért derül ki, de hogy, és én is ezt látom meg bunya mögött, hogy ez egy ilyen kimondatlan homofóbia, mert egyébként valaha felteszük a kérdést, hogyha van egy olyan mellékszereplő, akiről mondjuk tudjuk, hogy heteroszexuális, de nem ismerjük meg a párját, vagy a párkapcsolatát, akkor nem merül fel az a kérdés, hogy hát ez indokolatlan, hogy kiderült, hogy. Azon persze már az sokkal izgalmasabb, amit te mondasz, azon gondolkodni, hogy hol vannak mondjuk annak a határai, hogy jól legyen ábrázolva egy karakter, hogy megfelelően legyen megírva az a forgatókönyv, hogy ne keltsen mondjuk a nézőbe, mert nagyon sokszor jön ez a, hogy ez csak egy ilyen PC kipipálás, hogy igazából ez már egy too much, mert hogy ez a bekapcsolom a tévét, és mindenhol ez megy. Én nekem egyébként azért nincs ez az érzésem, hogy a Netflixen meg az összes többi streaming oldalon, vagy ha bemegyek moziba, akkor már csak LMBTQ témájú filmeket látok, de amit így felvetettél, és közben le is jegyzetettem magamnak, hogy ugye vannak ilyen különböző, meg főleg voltak ilyen rossz ábrázolások, és hogy egyébként szerinted mennyire árthat az ügynek, és alkotóként mennyire kell ezzel foglalkozni, hogy elkerüljük, vagy ti alkotók elkerüljétek az ilyen rossz ábrázolásokat, karakterábrázolásokat, karakterépítéseket a filmekben.
Hát ezt mondom, hogy nem foglalkozunk vele, mert nem szeretnénk propagandát csinálni, se jó propagandát, se rossz propagandát. Tehát, hogy mi így húsvér emberekkel foglalkozunk, akik, hogyha mondjuk van is LMBTQ identitásuk, mert amúgy van 3 rövid filmem, ami nem volt benne ebbe a listába, amiben egyébként nincsenek LMBTQ karakterek. Szóval egyáltalán nem foglalkozunk ezzel a szemponttal, és nem gondoljuk azt, hogy ha egy LMBTQ identitású ember, vagy több benne van a filmben, az nem tudom, nem hozhat rossz döntéseket, nem bánthat meg másokat, vagy nem viselkedhet, nem tudom, elítélhető módon, mert hogy pont, hogy húsvér embereknek tekintjük őket, és nem tudom, ilyen szempontból nem az érzékenyítés a fő célja annak, amit csinálunk, ami engem zavar, mert én nem szeretem a politikai célzatú filmeket, tehát hogy nem szeretem a, nem tudom én, a Petőfi filmet sem, meg a nem tudom mit, tehát hogy én nem szeretem a művészetet a politikai agendával keverni, és ezt nem tartom olyan szempontból se helyesnek, olyan ügyekkel, amiben állampolgárként politikailag egyetértek, és én ezért nem csinálom ezt az alkotótársaimmal így a filmekben. És mondjuk abból a szempontból, amit behoztál, vagy lehet Máté, te mondtad, bocsánat, emlékszem már, hogy azokban a filmekben, amiket mi csináltunk, és amiben mondjuk megjelenik LMBTQ karakter, arra azt hiszem kivétel nélkül azt lehet mondani, hogy mindegyik majdnem, tehát mindegyik dramaturgiailag helytálló lett volna akkor is, hogyha heteroszexuális párok vannak benne, de ezt mondjuk sokan pont így az erősségének érzik ennek, és nem pedig a nem is tudom, túlpakoltságának, hogy akkor így miért kellett, és én ezt egy boknak veszem ilyen szempontból, mert úgy érzem, hogy ez közelebb áll ahhoz az élethez, amit én ismerek, meg azokhoz az emberekhez, akiket nem tudom, én látok a környezetemben, és én nem, meg egyébként azt is gondolom, hogy ez közelebb hozza olyan azokat az embereket is, akik nem tudom, ebbe közvetlen módon nem érintettek, és valahol a filmnek így ez a lényege, még nem tudom, ha nagyon azt súlykoljuk, hogy az LMBTQ emberek LMBTQ problémával rendelkeznek, és megeszik az LMBTQ reggelőiket reggel, és aztán nem tudom, beülnek az LMBTQ kocsikba, szerintem ez igazából csak a távolságot növeli, azon kívül, hogy tök hamis is. De szerintem az kár lenne eltagadni, nem tudom, remélem belefér itt, hogy persze, hogy tehát van egy nagyon jó követhető történelme annak az amerikai filmiparban, hogy épp milyen ügyfelé akarják érzékenyíteni a társadalmat. Ilyen volt például azt hiszem a 70-es, 80-as években, nem vagyok filmtudós, a rendőrök, és akkor ott nem tudom, ezek a cop filmek kezdtek el készülődni. Nyilván volt egy ilyen feketék, főleg fekete kisebbség felé való érzékenyítés, és szerintem ez így van, hogy valóban elkezdték az LMBTQ emberek felé érzékenyíteni az embereket. Hát nem tudom, ez meg mindenki döntse el. Tehát nekem az álláspontom, hogy én persze politikailag tökre örülök, hogyha egy kisebbség, aki eddig el volt nyomva, az közelebb kerül az emberekhez. Az már egy kérdés, hogy mennyi mondjuk művészileg maradandó alkotás van ezekbe. Nem tudom. De hát ez meg olyan, hogyha valakinek nem tetszik, akkor nézzem más. Tehát azzal meg nem értek egyet, hogy a csapból is ez folyik, és nem lehet elkerülni, és többi.
Ez itt egy kulcskérdés, hogy mondtál, hogy ne legyen egysíkú egy karakter. Tehát hogyha mondjuk tényleg egy karakternek annyit lehet róla tudni, hogy oké, akkor ő egy meleg karakter, attól az még nem lesz izgalmas a film, mert nyilván van annak a karakternek egy ízlése, van egy élete, lehet, hogy van egy párja, lehet, hogy van egy munkahelye, ahol ugyanolyan vagy hasonló problémákkal találkozhat, mint egy heterótársa, vagy nem tudom, egészségügyi problémái lehetnek, amik tök azonosak, tehát hogy csom az életben tényleg a legtöbb részt LMBTQ emberek, meg nem LMBTQ emberek tök azonosan élik meg. Persze beszűrődhetnek mondjuk az identitásból adódó, nem tudom, így színesítheti, vagy így finomíthatja mondjuk a helyzetet, de ahogy mondta, tehát hogy nincs, hogy egy LMBTQ ember LMBTQ reggelit eszik. Tehát, hogy ebből a szempontból az fontos, hogy ne legyek ennek ilyen egysikúak, és amit így mondtál, hogy igen, ne egy LMBTQ karakter ne csak akkor jelenhessen meg egy filmben, hogy ha ő mondjuk coming out-ol, mert hogy nem ebből áll az élete az LMBTQ embereknek.
Engem az viszont nagyon érdekel, hogy neked mik az ilyen kedvenc LMBTQ húsvér történeteid.
Hát ezzel nem készültem, érdekes. Egyébként ez az én véleményem, nem biztos, hogy up-to-date vagyok, de szerintem nincs túl sok jó, és egyébként szerintem van köze ezekhez a szempontokhoz, legalábbis az én nézőpontomból, amiket felsoroltam. Szóval nem tudom, szerintem elég nagy a rossz minőségű, legalábbis ami nekem nem jön be. Nem tudom, biztos nagyon uncsi leszek, mert tényleg nem készültem erre, de én a Brokeback Mountain tökre szeretem, az Adél életét is nagyon bírtam. Nem tudom, hogy lehet, hogyha segítetek, akkor tudok frissebbet is mondani, de nem szoktam. A Portré a lángoló fiatal lányról azt is nagyon bírtam. De hogy nem is tudom. Tehát, hogy én lehet, hogy nagyon túl elfogadó, vagy ilyen, nem tudom, milyen álláspontom van, de hogy én én nem is nagyon csoportosítom itt tényleg így a filmeket, szóval, hogy valószínűleg ezért nincs a tarsolyomba így egy csomó, amit így tudnék mondani.
Nem pakold őket, ilyen külön. Hú, akkor most egy igen, LMBTQ filmet
meg igazából
nézek.
Nincs is, azt kell, hogy mondjam, nincs egy különös figyelmem így az LMBTQ filmekre. Nem is tudom már, a Xavier Dolannek vannak filmjei, amit szeretek, nem mindegyik. Most azon gondolkodtam, hogy a Mamiba a srác, az arról végül is kiderül, hogy melege vagy nem, tehát, hogy nem. De is lehet, hogy akkor ez nem jó példa, de például azt a filmet kedveltem, látjátok, nem is emlékszem rá igazából. Szóval nem tudom, mi volt, ami még ilyen big hit volt, és mostanában ilyen LMBTQ tematikával is rendelkező, vagy karakterrel.
Szerintem egyébként, amit nagyon felkaptak, az a Szólíts a neveden.
Igen, egyébként én a Berlinálén láttam, annó, nagyon rég. De hogy azt is bírtam. De azt is egyébként emlékszem, az maradt meg a legjobban, hogy mennyire jó ilyen atmoszférája van az egész filmnek. De azt is bírtam, az jó film volt, igen.
Akkor lehet, hogy egyébként a következő, vagy a kérdés másik oldalára könnyebben válaszolsz, hogy mi az, ami szerinted ilyen azért inkább nevetséges, vagy szürreális ábrázolása, és lehet, hogy nem kell olyan régre visszagondolnunk, de akár mostanában így az LMBTQ embereknek.
Hát ez az, hogy szerintem, mondom, egyfelől nem tudom, mennyi sorozatot néz egy átlagos ember, lehet, hogy kevesebbet, tehát, hogy én egyszerűen csak nem szeretem itt túlteríteni magam ilyen vizuális tartalmakkal, meg szerintem, ami nem tetszik, arra nem is emlékszem. Úgyhogy csak ilyen korai emlékeim vannak, amikor családommal nézzük, tudod, ilyen 10 éves vagyok, és nézzük a Sex és New Yorkot, mert mi azt így együtt néztük. És hogy én nem is akarom meghurcolni, meg olyan dolgokat számunk kérni azon a sorozaton, ami nem igazságos, mert az egy tökre másik idő volt, de hogy mondjuk most az itt eszembe, hogy ott, akik így a nők körül megjelentek, ilyen meleg csávók, azok azért úgy eléggé ilyen aszexuális karakterek voltak, és azért még egyszer én nem akarom őket bántani, mert ez egy tök másik idő volt, és tök más fókusza is volt annak a sorozatnak, de az itt eszembe, hogy az például ma már eléggé időtlen lenne mondjuk egy ilyen típusú film, vagy erre sajnálom, de nem fog tudni példát mondani, de hogy így vannak olyan emlékeim tini koromból, hogy ilyen szerelmes tini fiúk, vagy szerelmes tini lányok, vagy nem, vagy fú, nem is tudom, tini koromban volt egy ilyen nagyon B-film, nem is emlékszem a címére, tök mindegy, arról szólt Angliában, hogy van egy nő, aki majd feleségül fog menni egy fickóhoz, és akkor beleszeret a virágárusukba, aki egy másik nő. Na hát ezek ilyen annyira nyálas volt az egész, vagy hát ugyanolyan rossz volt, mint egy bármelyik ilyen nem túl jó romantikus vígjáték, de hogy ilyen érzelmileg ilyen nagyon életszerűtlen, vagy ilyen éretlen dolgok jelentek meg, úgy emlékszem, és akkor ezt úgy nem nagyon kérdőjelezted meg, mert hogy úgy el akartad fogadni, hogy persze, hogy ők szuper szimpatikusak, és ez egy tök jó szerelem, és tök jól tette, hogy elhagyta a fasziát, és tehát, hogy most kicsit így elkezdtem kínlódni, mert nem is emlékszem a címére, de ezekre gondolok, amikor azért nem nincsenek kidolgozva, nem tudom mondjuk jobban, ilyen életszerűbben érzelmi szálak, mert hogy arra számítanak, hogy úgyis elviszi az egyetértés azzal, hogy ennek így kell lennie, és ők nem tudom, biztos mindig lenyírják a füvet az előkertjükbe, és még soha nem szóltak rosszul egymáshoz, és nem tudom. Tehát, hogy amikor szintén kicsit ugyanaz a példa, mint a Sex és New Yorkban a meleg fickók, hogy ki van véve egy árnyoldala mondjuk egy kapcsolatnak, ami minden ilyen normális, életszerű kapcsolatban benne van, vagy mondjuk egy olyan kapcsolatban, ami úgy kezdődik, hogy valaki még foglalt, szóval, hogy így ezek a dolgok, amik nekem zavaróak, vagy amiket én így elkerülök, mert engem így nem érdekel nézőként sem.
Közben pozitív példának nekem még eszembe jutott valami rám nagy hatással volt, szerintem egy tínédzser fejjel, ez a The Way He Looks, nem is tudom, mi a magyar
én azt nem is
címe. Ez egy brazil, először rövid film volt, és aztán csináltak egy ilyen játékfilmet, egy ilyen teljes estés. És a történetben az egyébként mellékes, hogy a főszereplő vak, de ennek a fiúnak az osztályba érkezik egy másik srác, és akkor innen indul a történet, hogy ez a fiú és a legjobb barátnője így befogadják ezt a srácot, és akkor így a kettejük kapcsolatáról szól. És szerintem itt például érdekes így a akár a többfajta reprezentáció.
Igazából nekem is eszembe jutott még egy pozitív példa, hogy én gimis koromban néztem a barátnőimmel a Fiúk a klubot, és ezt nem néztem meg felnőtt fejjel mostanában, vagy így újra, de hogy azt nagyon-nagyon szerettem, és főleg így, amiatt már nagyon komplexnek éreztem, hogy milyen karakterek, milyen kapcsolati dinamikában vannak, így egymásra, milyen problémáik vannak. Szóval azt eléggé bírtam annó.
Behúztad itt a Xavier Dolant, és erről eszembe jutott, hogy neki van egy ilyen nagyon határozott álláspontja arról, hogy a queer díjakról ugye nagyon sok, vagy hát igazából szinte már nincs is szerintem A-kategóriás fesztivál, ahol így ne lenne egy ilyen külön kategória a queer díj, tehát hogy ez akár Cannes-ban, akár a Berlinálén, vagy Velencében ez így létezik.
És Velencében az egyetlen díj volt, amire kvalifikálhatott az Árnyi a Queer Lion már jelölve volt, igen.
És hogy neki, amikor mondtam, hogy határozott álláspontja, hogy az azt illetően, hogy ő például azt gondolja, hogy ezek a díjak ilyen gettóba zárnak. Tehát, hogy ő nem a legjobb queer filmdíját szeretné megkapni a filmjeivel, és nem is hajlandó azokat átvenni, hanem hogy a legjobb filmet. Tehát, hogy ne azért legyen az ő filmje, jó, már nem tudom, mert mondjuk meleg, biszexuális, akármilyen mondjuk a bármelyik karakter a filmben, hogy te egyébként hogy állsz hozzá ezekhez a díjakhoz? Segítik az ügyet? Van-e létjogosultsága ezeknek a díjaknak? Jó-e, hogy vannak, vagy inkább kártékonyak?
Hát igazából nem is csak a díjak, hanem csomó filmfesztiválon külön szekció is szokott lenni, és abszolút én is a gettósításának tartom, így ezeknek a filmeknek a gettósítását rossz dolognak tartom. Szóval nem feltétlen értem, hogy erre miért van szükség, de én magam mondjuk még nem voltam sose ebbe a helyzetbe, szóval nem tudom, hogy ilyenkor mi a policy, mert amivel én szembesültem, az max az volt, hogy egy film, mondjuk adott esetben a te filmed, ami versenyzik egy fesztiválon, az mondjuk egy ilyen díjra is kvalifikálhat. Uh-huh. De velem még az nem fordult elő, hogy csak és kizárólag ezt a díjat nyerheti meg, de lehet, hogy ilyen is van. Hát ezt igen, nem tűnik egy túl, nem tudom, előremutató dolognak, igen. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy majd mikor nem kell kategorizálni így az embereknek.
Hát igen, nyilván az lenne az ideális, meg hogy azért ebben benne van egy ilyen csapda is, hogy akkor mondjuk, ha én egy nem LMBTQ ember vagyok, egy cis-hetero ember, akkor lehet, hogy nem figyelem azt, hogy a queer díjat kinyerte meg idén Cannes-ban, mert ugyanakkor arra nem fog figyelni, mert azt úgy kezelem, hogy ez egy olyan film, ami nem rólam szól, nem nekem szól, nem kell, hogy érdekeljen engem. Miközben egyébként minden film szólhat mindenkihez, vagy bárkihez. Tehát, hogy egy hetero embernek is izgalmas lehet végignézni egy leszbikus párkapcsolatról szóló filmet, mert lehet, hogy olyan konfliktusok, olyan minták vannak abban a párkapcsolatban, amiben ráismerhet simán ő maga is.
Hát igen, meg szerintem az éremnek a másik oldala, hogy mondjuk elkezdenek olyan emberek LMBTQ filmeket csinálni, akiknek adott esetben szerintem teljesen mindegy, hogy milyen a saját irányultságuk, ez nem kell ebbe szerintem érintetnek lenni, de mondjuk olyanok, akik önmaguktól nem érdeklődnek ez iránt a téma iránt, viszont úgy érzik, hogy emiatt több esélyük van XYZ fesztiválon, és szerintem ez ilyen szempontból is káros ez a jelenség, hogy ezt így elősegítheti, vagy hát van egy ilyen vonulat, amit lehet látni, hogy olyan emberek, akik viszonylag nem is tudom, tehát hogy egyszerűen érződik, ahogy megnézed a filmet, hogy nincs igazi elmélyültség így a felé, amit így ábrázol, de ez egyébként más politikailag hot topikokra is igaz, tehát nem csak erre, hogy egy ilyen, nem tudom, ilyen díjészség, vagy egy ilyen figyelemészségből fordul olyan témák felé, amik be nem tud és nem is akar úgy elmélyülni, amit mondjuk egy ilyen munka megkívánna, hogyha már nincsenek személyes tapasztalatai róla.
Szerintem nagyon érdekes, valamikor szerintem YouTube-on láttam ezt az adatot, hogy mennyire felgyorsult így a filmgyártás, és hogy szerintem lehet akár annak is jelentősége, hogy hát évente van egy díjátadó, de hogy szerinted milyen negatívó van ennek, hogy így elképesztő sok információ, és akkor így a művészet termelődik így a mai világban, és hogy ezáltal nagyon sok, tényleg így, nagyon sok terméket próbálnak gyorsan piacra dobni, és akkor így én sok helyről hallom azt, hogy így romlik így a filmkészítésnek például így a minősége.
Hát rengeteg a vizuális szemét, ezzel egyet értek, de én mondjuk annyit talán pontosítanék, hogy szerintem nem a filmgyártás, hanem a streamingre való gyártás gyorsult fel, illetve az gyorsította fel a streaming tartalmak iránt való igényt, mert szerintem a moziba szánt, tehát ez a theatrical release, az nem gyorsult fel, meg nem is nagyon tud felgyorsulni, de hogy ezek a streamingre szánt tartalmak, azok viszont nagyon, meg hát abból tényleg ilyen teljesen ilyen overwhelming a kínálat, és hát nyilván ez nagyon fel is higítja az egészet, meg hát erről amúgy sok beszélgetés van, hogy ez mennyire roncsolja amúgy így a filmipart, amúgy így a filmfogyasztói szokásokat, mennyire, nem tudom, csúnya szóval korcsosítja. Szóval, hogy ezt egy nagy problémának látom én is, meg sokan így, akik filmeket csinálnak, hogy ettől mennyire, igen, tényleg ilyen rossz irányba megváltoznak a nézői szokások, illetve a nézői, nem tudom, fogyasztói hozzáállás, hogy egyáltalán mire bírnak és meddig odafigyelni, mennyi ingerre van szükségük. Tehát ez én ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki így pornófüggő lesz, és már így nem nagyon tudja élvezni a szexet, amikor így oda jut. Tehát szerintem egy ilyen ehhez hasonló folyamat megy most már egy jó 10 éve, és nem tudom, tart még valamerre. Igen, a hatását is nagyjából hasonlónak látom.
Beszéljünk most kicsit a filmek fogadtatásáról, vagy a kritikájáról. Valójában most felvetetted már, hogy igazából ez ugye a filmkészítés demokratizálásával, meg ugye a streamingre való gyártással jött el, hogy ma már szinte bárki készített filmet, és ma már szinte bárki formálhat kritikát is. Mert mire gondolok ez alatt, ugye, hogy azért régen mondjuk azért voltak a filmkritikusok, akik megnyilvánulhattak különböző filmes magazinokban, újságokban, platformokon, ma meg ugye számtalan platformon, ahol véleményt lehet nyilvánítani, tehát igazából bárki elmondhatja a véleményét, akár egy blog formájában, akár cikket írhat, akár kommentelhet, tehát hogy... És hogy te egyébként hogyan látod alkotóként, hogy ki az, aki megfogalmazhat egy komolyan beendő kritikát, vagy... Tehát, hogy ezek csak mondjuk filmkritikusok lehetnek, vagy mondok konkrét példát, hogy mondjuk mondhat egy alkotó számára releváns kritikát egy nőjogi aktivista, mondjuk egy női ábrázolásról egy bármelyik filmben, vagy ugyanígy mondjuk felszólalhatnak-e a romák filmes reprezentációja érdekében roma értelmiségi emberek. Tehát, hogy te hogy látod, hogy mindenképpen csak egy szakmából, egy szakmabeli, a szakmának az elméletét, történetét jól ismerő szakember fogalmazhat meg kritikát, vagy jónak látod-e azt, hogy mondjuk akár aktivisták, vagy bármilyen, nem tudom, bármilyen szakma, akár antropológusok, bármilyen szakmai háttérrel rendelkező emberek is fogalmazhatnak meg releváns kritikát neked, mint mondjuk alkotóként?
Hát nem tudom, ez jó összetett kérdés, meg több minden fölmerült. Szerintem egy film az egy ilyen, nem tudom, tehát nem tudom, ki van a közszférába, tehát onnantól valójában bárki nyilváníthat róla véleményt egyfelől, másfelől az úgymond, nem tudom, szakmai kritikusok is, annak is szerintem nagyon kevés százaléka az, aki valóban képzett, és mondjuk valóban ért, valóban vannak ismeretei filmesztétikai, és nem kevés esetben egyébként filmkészítési szempontokról, mert én azt érzékelem, hogy a kritikának a nagy része az már az én gyerekkoromban is, mert én nagyon érdeklődtem ez iránt. Tehát a legnagyobb része az kimerült abba a cselekménynek a részletezésébe, és abba, hogy aki írta azt a kritikát, az elmondta, hogy szerinte jó-e, hogy így történt, vagy nem jó. Én ezt nem tartom filmesztétikának, meg filmkritikának, és szerintem már önmagában úgymond a hivatásos szakmának a művelői közül is kevés van, aki ilyen szempontból tényleg ért hozzá, és meg tud, és meg is akar fogalmazni releváns gondolatokat egyfelől. Hát nem tudom, másfelől meg amúgy így mindenki kifejtheti a véleményét. Nem tudom, harmadrészt, meg nem is tudom, mert ez annyira hipotetikus és annyira absztrakt ez a helyzet, hogy milyen szempontból fejtenék ki egy civil szervezet, vagy egy kisebbség, vagy nem tudom. Én például most arra gondolok, hogy talán télen voltam a nyersanyagnak a 10 bemutatóján lehet, uh-huh. vagy nem tudom, valami olyan bemutatón, ahol ott voltak az alkotók, és lehetett őket kérdezni. És szerintem tök pontosan és szépen körben jár elég sok jelenséget ez a film, és akkor egy ponton felszólalt egy középkorú hölgy, és biztos, vagy nekem úgy tűnt így a fogalmazásából, hogy ő valamilyen szervezethez tartozhat, uh-huh. akik vagy foglalkozásokat tartanak, vagy én nem tudom, gyerekvédelemmel foglalkozik, tehát nem tudom, de nem úgy tűnt, hogy csak egy ember az utcáról. És akkor neki volt egy ilyen viszonylag ilyen indulatos töltetű kérdése, bár én amúgy inkább vádnak éreztem, hogy a filmben megjelenő szereplők, ott ilyen fiatalok tartanak foglalkozást egy hátrányos helyzetű faluba, főleg cigány gyerekeknek, és egyébként a három szereplő egymás közti viszonyáról szól, két fiú meg egy lány, és akkor ennek a nőnek volt egy ilyen észrevétele, hogy az egyik szereplő többször egyedül maradt egy ilyen, nem tudom, tinédzser korú lányjal, de egyébként nem, a film szerint nem történt semmi, de hogy, és ez egyébként nem is volt extrán fontos, de megjelent benne. És akkor, hogy ő így rá akarta venni az alkotókat, szerintem elég indulatosan arra, hogy erről fejtsék ki a véleményüket, hogy ez jó vagy rossz. És hogy ez például így eléggé visszásnak éltem meg, mert
a film kapcsán irreleváns leírás.
Hát igen, meg hogy feltételezi azt, hogy egy filmben csak helyes viselkedés uh-huh. jelenhet uh-huh. meg, miközben az ember nem viselkedik mindig helyesen minden szempontból, ráadásul a filmbeli karakterek nem is voltak képzett szakemberek, közösségépítés, vagy kiskorúakkal való foglalkozás, minden, tehát hogy szerintem elég reális volt, hogy amúgy nem történt semmi senki között, de hogy olyan helyzetek is előfordultak, amik problémásak lehettek volna, hogyha nem tudom, hogy, mert egyébként bárcsak csak ennyi probléma lenne a gyerekvédelemben, mint amennyit ez a film felvetett, de hogy az ilyen szintű szőrszálhasogatását a különböző ügyeknek azt egyáltalán nem tartom jónak, ettől függetlenül persze felírhatnak cikkeket arról, hogy ez milyen szörnyű, hogy helytelen viselkedés formák is vannak különböző filmekben, de hogy én nem pontosan értem, hogy ezzel mi a cél igazából.
Ez úgy hangzik nekem, mint néhány hónapja volt Jenna Ortegának egy új filmje, ahol egy diáklány és az oktatója viszonyáról szól, én sajnos nem láttam a filmet, de hogy maga az előzetes azzal kezdődik, hogy egy ilyen figyelmeztetést írnak, hogy hát a filmben megjelenő történet az így, hogy ez nem validálni szeretné, nem így érvényesíteni az, ami történik, de hogy így be akarja mutatni ezt a történetet, ami szerintem tényleg nagyon releváns ma, hogy bemutassunk olyan élethelyzeteket, amiről beszélni kell, olyan problémákat, anélkül, hogy mondjuk ezzel, szóval ezt senki nem azt mondja ezzel, hogy ez okés és rendben van, úgyhogy viszont az érdekes.
Hát szerintem akkor, nem tudom, én kérdezek valamit tőletek, szerintetek, hogyha nem tudom, valamilyen szervezet számon kérne azzal kapcsolatban, hogy az albavulva végén betöri a nő az ablakot, és hogy akkor én szerintem helyese a kapcsolati erőszak, akkor nekem kéne egy, nem tudom, nyilvános nyilatkozatot tennem ezzel kapcsolatban, vagy kéne nekem erre reagálnom.
Uh-huh. Mondjuk az, hogy reagálsz el, szerintem így nekem inkább az az érdekes, hogy szerintem nem releváns maga a kérdés, mert hogy te, mint alkotóban a filmben, nem mondasz erővélem, hogy fú, ez tök jó, igen, ezt így kell csinálni, be kell törni az ablakot. Tehát, hogy nyilvánvalóan benne van egy alkotó minden karakterében, de nem azt jelenti, hogy egyet kell érteni azzal a karakterrel, vagy akár csak azzal mintázattal, ami mondjuk, teszem azt, egy párkapcsolatról van szó, meg ahogy így az előbb beszélt, azon gondolkodtam, hogy talán ezek a kritikák, nem feltétlen mindegyik, tehát de hogy lehetnek olyan kritikák, filmek, vagy bármilyen más művészeti alkotások felé, mintha azt várnák el, mondjuk történetesen filmek kapcsán, hogy egy idealizált világot mutassanak be a filmek, de hát ugye nem ideális a világ, és az LMBTQ ügynek sem az fog jót tenni, hogyha mondjuk csak pozitív színben jelennek meg az LMBTQ karakterek. Persze nyilván azt mondjuk már lehet, vagy lehetne kritizálni, hogyha azt látnánk, hogy a filmekben az a meleg férfiak mindig valamilyen negatív szerepet kapnak, mindig ők a gyilkosok, tudom, ők a bankrablók, akkor már lehetne azt mondani, hogy tulajdonképpen a filmvilág nem képezi le a valóságot, hiszen a meleg férfiak azért ilyenek is, meg olyanok is, van köztük irodalomtanár is, meg van köztük kereskedő is, tehát nem feltétlenül mondjuk csak arról az, hogy mindenki bankrabló, tehát nyilván ebből a szempontból így érdemes nézni, ez csak hogyha arról van szó, hogy nem releváns a film kapcsán mondjuk egy kritika, vagy egy meglátás, vagy hogy egy olyan elvárást támaszt egy filmmel kapcsolatban, amit ugye nem kellene, hogy egy ideális világot jelenítsen meg, akkor szerintem annak úgy nincsen hely. El lehet mondani, mert nyilván mindenki mondja el a véleményét úgy, ahogy akarja, de én mondjuk ilyet nem fogalmaznék meg soha.
Hát én is azt érzem, hogy nem szívesen bonyolódnék bele ilyenbe, hogy akkor én most ezzel azt mondtam, hogy elfogadhatónak tartom az erőszakos viselkedést egy csalódert. Tehát, hogy szerintem ez senkinek se jó, ha egy ilyen típusú, ilyen, nem tudom, PC police, vagy jó Isten tudja, így elindul. Tehát, hogy ezt a részét nem tartom így jónak, de mondjuk azt meg egy másik típusú jelenségnek látom, ami engem zavar, hogy mondjuk így a nők elleni erőszak így filmekbe az, ami mondjuk a legtöbb esetben a problémásokat, azokat férfiak rendezik meg, de hogy az a fajta ábrázolás, mert egyébként azzal is legtöbbször az a probléma, hogy mellőzi az érzelmi vagy a fizikai életszerűséget, meg annak az elő- és utókövetkezményeit, tehát igazából, hogyha valakinek az a passziója, hogy ő imádja az erőszakot ábrázolni, akkor szerintem azzal nem csinál senki semmit, maximum elkerülheti, de hogy akkor már ott is ugye az lenne a minimum, hogy ennek ne legyen egy ilyen, nem tudom, erotikus töltete, vagy tehát, hogy ilyen szempontból ezt viszont problémásnak látom.
A beszélgetés vége felé azért ejtsünk szót nem tudom, mondhatjuk így az egyik mumustól, ami így felszokott merülni, ugye a cancel culture-re gondolok, hogy a te meglátásod szerint te hogyan értelmezed, számodra mit jelent ez, mert ebben sincsen szerintem közegyetértés, hogy van-e, létezik-e, ha létezik, hogyan, mit jelent a cancel-elás, és hogy te veszélyesnek tartod-e a jelenséget.
Ez nem mindenféleképpen létezik, de nyilván ez is olyan, hogy tök máshogy létezik Amerikában, ahol most egy hónapot voltam, és meg is éreztem amúgy, hogy ott így, hogy viselkednek ementén így az emberek különböző közegekben, és nyilván tök máshogy létezik Magyarországon.
Mondasz erre példát, mármint, hogy az USA-ban mit tapasztaltál?
Hát egyébként egy ilyen félelmet tapasztaltam bizonyos közegekben, tehát főleg fehér, gazdagabb emberek közegébe, azt, hogy nagyon félnek igazából csak a közelébe lenni olyan beszélgetésnek is, ami nem tudom, volt egy példa, az egyik ilyen, tehát nem tudom, mondjuk engem Amerikában kétféle élményért, vagy a végtelenül szegény drogfüggő emberek társaságában kellett mászkálnom így az utcán, vagy pedig obszénú gazdag emberek környezetében voltam különböző partikon, tehát ez is egy ilyen jó mindset. De hogy nem tudom, volt egy ilyen helyzet, hogy megélt tehát ott az a csoport, akivel voltam egy ilyen vicces esetet, ami egy fehér nőről szólt, aki valamiért azt állította magáról, hogy ő fekete, vagy 1/8, vagy 1/16, vagy nem tudom én, de hát egy fehér nő volt. És akkor, nem tudom, ez föl lett emlegetve, és ettől elképesztően befeszültek az ilyen fehér emberek, akik ott voltak, és egyáltalán nem tudtak, hogy erre az egyébként ott kontextusában vicces történetre, hogy kéne reagálni, és látszott, hogy ők csak azt szeretnék, hogy ez meg se legyen említve, és ez ennél ártatlanabb helyzetet nem igazán tudok elképzelni. Tehát, hogy ez most csak mint egy példa, de hát 1 millió, tehát, hogy 200 000, nem tudom, szakmai eseményen, meg megbeszélésen vettem részt, ahol minden ízében megjelent a, nem tudom, ennek a körül táncolása, bármiféle problematizálható nem tudom, ügynek, meg nem ügynek, de mivel mondtad, hogy a műsor vége felé járunk, erről órákig tudnék beszélni, mert szerintem elég érdekes jelenség. Én nem érzem egyébként, hogy ez így valójában mélyen segítené ezt a problémát, amit, tehát, hogy ott tényleg valós sokan szenvednek nyilván kisebbségi emberek, tehát hogy mindenféle formában, tudom, feketék, nők, LMBTQ emberek, stb. Tehát, hogy ez egy mindenféleképpen egy valódi jelenség. Ez a kezelése szerintem elég őszintétlen, és nem is hoz igazi érdemi változást, csak jól befeszülnek tőle az emberek mindenféle irányba, és szerintem ettől is nagyobb lesz így ott a, vagy nagyobb ott a távolság, és nem egy igazi együttérzést hoz meg, hanem csak egy ilyen félelemből jövő nagyon rossz reflexet. Tehát, hogy én ezt a fajta működtetését nem látom a valódi problémára, a valódi megoldásnak. Ettől függetlenül tényleg létezik a cancel culture, amit most egy picit így zanzásítottam, de hogy szerintem ebből a reflexszerű félelemből és aránytalanságból vannak ezek a sok esetben aránytalan büntetések is egy-egy ilyen tehát különböző skálán létező ballépésnek, mert azért nem mindegyik ugyanolyan. És hát ezek azért sokszor aránytalanok, nem minden esetben, de sokszor, és szerintem ezek a túlkapások is ennek a őszintétlen és ilyen félelem alapú kezelésnek az eredményei, és hát ugye itthon is létezik, mert azért volt a Marton László, volt a Gotár, nem tudom, még volt egy-két neres, akit így eltussoltak, szóval mindenféleképp létezik ez a dolog, nem tudom, én nem tartom jónak amúgy, hogy ez van, mert szerintem a legtöbb problémára nincs egy ilyen one size fits all típusú megoldás, és akármilyen, nem tudom, nehéz ez bizonyos embereknek beismerni, az erőszak különböző formái sem szerencsére vagy hál' Istennek, vagy szerencsére vagy sajnos nem egy skála, tehát hogy ennek azért vannak súlyossági fokozatai, és nem hiszem, hogy mindegyiket ugyanúgy kéne kezelni. De most lehet, hogy elkalandoztam.
Hogyha így a hazai helyzetet nézzük, akkor említetted az elején, hogy a legtöbb ilyen díjátadó az egyébként már így neres, hogy te azt látod esetleg, hogyha ha te így nem mondjuk így a kormány nem tudom, ideológiáját tartod helyesnek, akkor így elveszed esetleg támogatásoktól.
Persze, de hát tehát ezt nem én látom, hát ott vannak az osztálytársaim, akiknek meg lett ítélve az inkubátor, aztán visszavonták tőlük, mert úgy mérték föl, vagy mérték be, hogy őket nem érdemes támogatni, mert valószínűleg, nem tudom, nem a kormány támogatják, vagy nem olyan ügyekbe vettek részt, amik nekik az ő szívüknek kedves. Tehát persze, de... Tehát, hogy ez nem egy, hogy mondjam, egy ilyen elképzelés, hanem ez mindenféleképp így van, de mondjuk én azt is gondolom, hogy tehát egyik oldalról persze elesik az ember, vagy hát nem esik el, mert mondjuk én a magam részéről nem jelentkezem rájuk, de hogy ki van zárva az ember egy csomó mindenből, de hát nem is csak azért, hanem azért, mert mondjuk művészként bennem van egy, nem is tudom mi erre a jó szó, tehát hogy már bőven nem a minőségről szólnak, és nem tudom, hogy ki tudna tiszta szívből örülni egy olyan díjnak, vagy egy olyan ösztöndíjnak, vagy egy olyan támogatásnak, amiről mindenki tudja, hogy semmi köze nincs a szakmaisághoz, semmi köze nincs ahhoz, hogy te jól, rosszul, vagy közepesen teljesítettél, hanem ahhoz van köze, hogy jól viselkedtél, és meg tudod elígérni, hogy majd a jövőben is jól fogsz viselkedni, vagy problémát fogsz nekünk okozni. Tehát szerintem, akiben van, hogy mondjam, így önbecsülés, az alapvetően valószínűleg nem is fog tudni ezekbe így nagyon részt venni, mert hát elveszítette a jelentőségét, vagy így a súlyát.
A cancel culture-rel összekötve, azt akartam még így hozzátenni, hogy tulajdonképpen itthon mondjuk a művészek ellehetetlenítés az sokkal inkább ebből a szempontból valósul meg, hogy ha te mondjuk nem tudom, nem lehet róla tudni, hogy te a kormány agendáját viszed, vagy ezt nem tudod, nem állsz ott, nem tudom, Orbán Viktor mögött, amikor beszédet mond, akkor lehet, hogy úgy jársz, hogy mondjuk egy életen át, vagy hát legalábbis amíg ez a kormány hatalma van, te nem jutsz egyébként mondjuk pályázati forrásokhoz, támogatásokhoz, mert nyilvánvalóan egyébként tökéletes, hogyha mindenki a tehetségének, a megírt forgatókönyvnek a minőségéhez miért állni jutna támogatáshoz, és hogy nem kellene egy olyan helyzetben lenni, hogy ahogy te mondod, mert vannak alkotók, akik bizonyos helyre már nem is pályáznak, mert elve nem értek egyet, mondjuk a pályáztatásnak a rendszerével, a megvalósulásával, mert mondjuk nem a minőségen, vagy a művészeti értéken, hanem egészen máson alapul.
Nem annyira van cancelkárcsol, tehát mindenféleképp volt néhány ügy, ami túlkapással volt kezelve, vagy ilyesmi, mert egy ilyen első indulatból ilyen, nem tudom, első ügyek voltak, vagy nem tudom, tehát hogy volt némi. Igen, de hogy szerintem itthon ettől nem kell félni. Nekem ez kicsit olyan, mint a átműtik az óvodás gyerekeket. Uh-huh. Szóval, hogy azért itthon nem arról van szó, hogy már majdnem átestünk a ló túlsó oldalára, és vigyázni kéne, hanem hogy itthon így egyáltalán el kéne kezdeni így beszélni arról, hogy igen, vannak demográfiai csoportok, akik tényleg, nem tudom, bizonyos nehézségekkel küzdenek, és ezért mondjuk némi kompenzációt mondjuk lehetőségekbe megérdemelnek. Tehát, hogy itthon még el se kezdődött ez a munka,
nem,
és már, már attól, már ugye azzal riogatják ennek az ellenlábasai az embereket, hogy ez majd nagyon-nagyon túl fog csordulni, és már udvarolni se lehet, és nem tudom mi. Tehát, hogy ezt azért mindenképp szeretném kijelenteni, hogy itthon azért erről még így bőven nincsen szó, és bőven még föl kéne dolgozni magunkat odáig, hogy így attól féljünk, hogy ez már hamarosan túlzásba fognak esni a kisebbségeknek a védelme és az érvényesülési képességei Magyarországon.
Mivel igen, maga a komplexitásában érdemes ezt vizsgálni, mondjuk egy magyar nemzetet újságírót kérdezünk, biztos mondaná, hogy dehogy nem itthon is a cancel culture meg már, tehát minden, amit így elmondta, ez már jelen van, de ha nem, akkor már itt van küszöbön, és holnap itt lesz ugyanígy. Szóval én azt akartam így zárásként megkérdezni, hogy mi most az Árninak a jelenje, meg jövője, mondjuk magyar közönség az láthatja majd, illetve hogy mi az, amin mostanában dolgozol, vagy ami a
közeltávon. Hát az Árni most a fesztivál köreit járja, ugye most jöttem az a Hongkongból 2 hete, tehát hogy most van még pár fesztivál meghívásunk, amiről még nem beszélhetek, mert még nem nyilvános, de hogy most ezeket a jutalomköreit járja, mert eddig azért csak a munka volt vele. Úgyhogy annak most így nagyon örülünk, meg ezt így szeretnénk így, nem tudom, kihasználni, ami így ezzel jár. Itt Magyarországon lesz az Art Mozik éjszakája, ha jól tudom, kb. Egy hónap múlva, és azon lesz majd látható újra az Árny, amit mindenkinek ajánlok, mert a közeljövőben Magyarországon most nem úgy tűnik, hogy lesz vetítése, úgyhogy ezért, aki lemaradt róla, de szeretné megnézni, az így nyomjon egy kis mateteát, és menjen el éjjel 2-kor az Art Mozik éjszakáján megnézni, mert egyébként előtte is tök sok jó film lesz, meg még utána is. Úgyhogy ezzel most ez van. És hát az én, vagy hát akikkel együtt dolgozom, kreatív csapat idejét, most főleg még az Árninak a disztribúciója teszi ki, mert öndisztribúcióban vagyunk, illetve hát van egy filmterv még nagyon kezdeti fázisban, amire van német érdeklődés, és akkor azzal foglalkozgatunk egy kicsit, de nekem most azt kellett megéreznem, hogy amúgy az Árninak a csinálása az ugye elég zaklatott körülmények között volt, szóval igazából nekem most pihennem kell egy kicsit, meg szerintem a többieknek is, úgyhogy tehát még mindig nem tartunk ott, még mindig egy éven belül volt a forgatás, tehát hogy még nincs egy éve, hogy befejeztük az Árninak a forgatását, úgyhogy azt hiszem most egy kicsi ilyen pihenőt kell tartani, és élvezni azokat a helyeket, ahol meghívják az Árnit, és ahol szívesen fogadják, és hát aztán meg majd meglátjuk, hogy nem tudom egyáltalán mikor érezzük az erőt arra, hogy belevágjunk a következőbe, meg hogy egyáltalán hogy alakul a közeg, amiben úgy érezzük, hogy nem tudom, tudunk, vagy akarunk, vagy nem tudunk, és nem akarunk beleszállni, úgyhogy ez még egy picit korai, de nagyon feltűntő élmény volt Hongkong, és remélem, hogy a következő állomásai is azok lesznek.
Jó, hogy mondtad az Art Mozik éjszakát, majd hogyha amikor kikerül a podcast, meg lesz már mondjuk az esemény, akkor majd megosztjuk kommentbe, és akkor menjetek el minél többen, ha még nem láttátok a filmet.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszi szépen.
És köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az epizódot. Legközelebb találkozunk.
Köszi szépen. Sziasztok.
Sziasztok.